Ezt tehát a könyvben utazom. Miért fontos tudatában lenni annak, hogy lényegében sztereotípiákban gondolkodunk? Miért keresi az agyunk a mintázatokat? Mennyi látszólagos ellentmondás gátol meg bennünket abban, hogy helyesen ítéljük meg bizonyos események bekövetkezésének valószínűségét? Folytatjuk most a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával, a Milyen színű a valószínű című lebilincselő kötet szerzőjével.
Nem beszéltünk még arról, hogy miért jutott mostoha szerep a valószínűség számításnak, már ugye megítélése szempontjából ez a szerencsejátékos múlt előélet, ez nem használt neki, de mostanára azért csak levetkőzi, nem most, hogy a mesterséges intelligencia kutatásban ennyire fontos.
Hát a matematikán belül most ez egy nagyon prominens ág, sokan kutatnak benne, itt Magyarországon is nagyon sok erős kutatónk van valószínűség számításban. Én inkább csak azt mondanám, hogy a hétköznapi életben, tehát a hétköznapi emberek fejében szerintem megmaradt ez. Ugye ez a klasszikus példa, hogy ez a lottót vagy megnyerem, vagy nem, 50-50%, ez az abszolút kedvencem. Szóval valahogy megmaradt szerintem ez a múltja így a megítélésben. Nagyon sokáig valószínűségszámítás csak és kizárólag, hát nem, azt még ne hívjuk valószínűségszámítást, tehát nem volt olyan, hogy valószínűségszámítás, nem voltak mondjuk szerencsejátékok, vagy mindenféle játék, és akkor úgy volt, hogy ez majd az Isten dönti el, meg a sors dönti el, szóba se került az, hogy ennek a matekhoz lenne köze, vagy bármilyen földi dologhoz lenne köze, és szerintem ennek nagyon erős nyoma van, amikor évszázadokon keresztül valami így él kollektíven az emberekben, hogy nem most Isten dönt a sorsomról. Vagy ott van például, nagyon-nagyon szeretem Borgesnak a babilóniai sorsjáték. Szépként nagyon-nagyon ajánlom, az egy ilyen kis rövid novella, és akkor ott is valahogy erről ír, hogy mennyire erősen él az emberek fejében, és aztán Babilóniában kitálnak egy olyan sorsjátékot, hogy akkor nem csak nyerni lehet, hanem hogy sorsolnak ilyen kimondottan rossz dolgokat. És akkor ez egész így átfordul abba, hogy akkor tulajdonképpen halál is benne van, meg mindenféle kínzások, de hogy egyre népszerűbbé válik az egész, mert hogy az emberek így annyira szeretnék a sorsukat így kockára tenni. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon emberi dolog. Nincs ezzel baj, csak mondom, érdemes tudni, hogy egyébként azért sok minden nem egyszerűen a sors. Vannak dolgok, amik tényleg, tehát vannak véletlenszerű dolgok, de nagyon sok mindent attól még tudunk állítani. Valahogy úgy szeretem én ezt megfogalmazni, hogy tömegesen nagyon könnyű dolgokat állítanunk. Tehát nagyon könnyű azt állítani, hogy az ötös lottót azt igenis időről időre el fogják vinni. Ez a nagyszámok törvényben nagyon sokan lottóznak minden héten, és minden héten van húzás. Tehát egész egyszerűen a sok játékos miatt időről időre lesz valaki, aki nyer. De azt nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz a következő, és azt sem tudjuk megmondani, hogy ki lesz a következő. Tehát ilyen értelemben a véletlennek nagy hatalma van. Tehát ilyenekről nem tudunk nyilatkozni. De sok mindenről meg tudunk.
Most, hogy mondtad a lottót, tudom, hogy folyton erről kérdeznek téged, de például előadásodban hallottam már ezt a néhány kérdést, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy mi a valószínűbb, hogy darázs, vagy méhcsipésben halunk meg, vagy megfulladunk evés közben, illetve hogy valószínűbb, hogy ránk esik egy repülőgép alkatrész, vagy cápatámadásban halunk meg. És ezek olyan kérdések, amire az ember azt gondolná, hogy át erre rögtön tudom a megfelelő választ. Cápatámadás Budapest közepén.
Na, ezek a különösen érdekes példák, mert persze, tehát minden függ attól, hogy mondjuk mennyi információnk van. Tehát ugye, ha ez egy tudott dolog, hogy az illető, akiről beszélünk, tehát most nem magunkról beszélünk, hanem csak valakiről, XY, mibe fog meghalni, mi a legvalószínűbb. Nyilván, hogyha tudjuk, hogy Budapesten van, akkor ezt rögtön mindenki sokkal alacsonyabbnak tekinti ezt a valószínűséget. De ha mondjuk az van, hogy minden évben 6 hónapot Ausztráliában tölt, akkor hirtelen ez a valószínűség nagyon meg fog nőni a fejünkben is, meg hát valójában a valóságban is. Tehát, hogy van egy ilyen, erről is sokat beszélek, tulajdonképpen egy ilyen feltételes valószínűség, hogy milyen információ áll rendelkezésre, hogy mi az, amit biztosan tudunk. De még ezekkel együtt is tegyük fel, hogy minden információ rendelkezésünkre jár. Mondjuk tudjuk, hogy az illető az tényleg Ausztráliában a tengerparton lakik, minden nap bemegy szörfözni, mi a valószínűsége, hogy most meghalt cápatámadásban. És akkor valójában az van, hogy így sincs elég információnk. Tehát még ha ezt tudjuk is, akkor sem tudunk eleget, mert valójában érdemes megnézni azt, hogy úgy átlagosan hányan szoktak meghalni. Meg kell nézni, hogy most melyik partról van. Szóval, ha tényleg az a part arról híres, hogy minden másnap van ott egy cápatámadás, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy lesz valami balesete ezzel. Szóval én arra próbálom mindig felhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy ilyen megfelelő ítéletet alkothassunk, ahhoz tipikusan sok információra van szükség, és hogyha nincsen elég információnk, akkor ezt is figyelembe kell venni, vagy akkor azt kell mondani magunknak is, akár hogy bocs, de ezt így nem tudom eldönteni, nagyjából se tudom eldönteni, mennyire valószínű ez az esemény. Csak ettől ugye irtózunk, tehát ez egy ilyen vákum, amit így mindenki gyűlöl, mert hogy senki nem szereti azt mondani, hogy bocs, nem tudom, magának se, hanem valamit úgy akar, még ha az valami rossz dolog is, akkor is jobb ugye a bizonyosság, ezt szoktuk mondani. Jobb a biztos rossz, mint a bizonytalanság. És szerintem ez az egyik, ami ilyen nagyon erőteljesen meghatározza azt, hogy hogyan becsülünk meg eseményeknek valószínűségét.
Hogyha egy másik szemszögből nézzük a könyvedet, nagyon érdekes, hogy a valószínűségszámítás története ott van. Például ott van a statisztika születése, az 1603-as pestis járvány kapcsán írsz róla, hogy ott kezdődött ez el. Vagy hogy a valószínűségszámításhoz ugyan van ez az érmefeldobásos és később leírt történet, de hogy már a hinduk is foglalkoztak ezzel. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ez nem egy olyan régi tudomány, terület, de hogy de.
Hát mindig foglalkoztatta az embereket, de ugye ezt nagyon, nagyon kihangsúlyozom, hogy a matematika vele az nehezen fejlődött. Nem azért, mert nem kitűnő matematikusok foglalkoztak vele, hanem azért, mert valahogy nagyon nehéz volt axiomatizálni. Tehát az egész valószínűségszámítás, de azt is így karakterizálni, hogy mondjuk mi egy esemény, mit hívunk eseménynek. Tehát ugye azért indult ki a szerencsejátékokból, mert ez egy nagyon jól definiált környezet, meg dolog, hogy ugye van egy érmém, akkor a szabályosnak tekintem, akkor ugye 50% a fej, 50% az írás, ebből egy csomó mindent így szépen le lehet írni, vagy ugyanígy kockával, vagy kártyákkal. Ezek valahogy ilyen értelemben ilyen nagyon tisztán, meg könnyen modellezhető dolgok. És a probléma ugye mindig ott kezdődik, hogy ahogy így közelítünk a valósághoz, sokkal kevésbé lesznek tiszták. Ezek a koncepciók sokkal zavarosabb, hogy milyen modellt kéne csinálni. És akkor ebben nagyon sokáig nem volt egyetértés, hogy mit hívhatunk eseménynek, és hogyan definiáljuk egy eseménynek a valószínűségét. És ez tulajdonképpen az utóbbi 100 évnek a vívmány, amikor megjelent a mértékelmélet, és akkor volt egy zseni, a Kolmogorov, aki azt mondta, hogy legyenek az események halmazok, és legyen a valószínűség, az egy ilyen halmazokon értelmezett, egy ilyen speciális mérték. És akkor mindenki így felsóhajtott, hogy ja, igen, erre vártunk, és onnantól kezdve így nagyon gyorsan megindulhatott a valószínűségszámításnak a fejlődése. Szóval azt tudom mondani, hogy ez mindig az érdeklődés középpontjában volt, de nehezen született meg az áttörés.
És a statisztika születése, az meg azért érdekes, mert az ember nem is gondolná, hogy mennyi statisztikával találkozik nap, mint nap, és nem baj, ha tudjuk, hogy hogyan kell ezt olvasni.
Hát nem baj, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon sok statisztikával találkozunk, és nem gondolunk bele, hogy azok így pontosan mit jelentenek. Tehát szerintem sokan azt hiszik, hogy értik, hogy mit jelentenek a statisztikák, a másik fele meg úgy van vele, hogy úristen, ő egyáltalán nem érti, és hogy ő mindig ilyen bajban is van, hogyha most hall valami statisztikát, hogy ez így mit jelent. Szerintem nagyon-nagyon kevesen tudják ténylegesen értelmezni a statisztikákat. És ez mondjuk, azért ezt nem lehet elvitatni, hogy ez egy eléggé fontos dolog napjainkban.
És mennyire részen kell lenni, hiszen ez manipulálható.
Ezért nagyon fontos, hogy vannak olyan emberek, akiket én nagyon mélyen tisztelek, akik így utána mennek ezeknek. Tehát megjelenik egy statisztika, és mondjuk valami hozzáértőnek ez gyanús, ami kijött, mert egy hétköznapi embernek miért lenne gyanús, tehát ő nem tudja eldönteni, hogy most ugye nem látta soha az adatokat, nem tudja, hogy működnek a statisztikai módszerek, bármit mondhatsz neki tulajdonképpen. De aki valamennyire ért az adatokhoz, és gyanús neki, és utána megy, tehát ő mondjuk megvizsgálja, ugye az a jó, hogyha ez valami nyilvános adatbázisból van, és akkor ő is meg tudja vizsgálni, és esetleg megismétli a tesztet, és akkor kijön valami egészen más, vagy kijön, hogy az nem jöhetett ki, amit az első ember prezentált. Ezek szerintem elképesztően fontosak, és sokszor nem is kapnak elég nagy nyilvánosságot. De ott van a nagy kedvenc példám a Bohannon csoki, amikor ugye volt egy tudományos újságíró, a John Bohannon, és ők egy ilyen csapattal felvértezve először egy ilyen leleplező dokumentumfilmet akartak csinálni, a táplálkozási iparnak így az áltudományos részéről, de aztán még jobbat találtak ki, úgy gondolták, hogy elvégeznek egy kísérletet teljesen szabályosan, vagy korrekt módon, de úgy csinálták ezt meg, hogy nagyon-nagyon kicsi csoportot vettek, tehát hogy azt akarták megnézni, hogy az étcsokiból ki tudnak-e hozni valamit, ami mondjuk így nagyon ilyen clickbait, nagyon ilyen hatásvadász eredmény, és ez konkrétan két darab ötfős csoportot néztek meg. És akkor azt kell tudni, hogy ötfős csoportokban bármit ki lehet hozni. Mert egész egyszerűen annyira kicsi a minta, hogy ez nagyon sok minden befolyásolhatja. Főleg, ha mondjuk ilyen diétás dologról van szó, akkor ugye az elképesztően sokat variálódhat így emberek között. Nagyon nagy lehet a szórás, és azért veszünk nagy mintákat általában, mert a nagy minták azok lenyelik ezt a nagy szórást. Tehát a nagy mintákon sokkal megbízhatóbban lehet állítani valamit. Tehát ők kihozták, hogy a étcsokis csoport, tehát hogy akik étcsokit kaptak, azok gyorsabban fogytak. És akkor ez bejárta a sajtót, mindenhol ez szalagcímot, mert ugye ez elképesztően jól hangzik. Hát ezt akarjuk hallani, nem?
Tehát azt akartam mondani, hogy akarjuk ezt hallani, ezt igen. Szívesen elhisszük.
Igen, és akkor utána ők persze leleplezték magukat, tehát mondták, hogy ő ugyan tudományos újságíró, de hogy nincs köze a táplálkozás tudományhoz, tehát ők csak megcsináltak egy ilyen kísérletet, de az egész igazából arra volt, hogy felhívják a figyelmet, hogy ez így kamu tulajdonképpen. De hát annak már össze nem lett akkora publicitás, mert azt már nem szívesen hallják az emberek, hogy hogy ez mégse volt igaz. Inkább maradjunk annál, hogy azért csak itt gyorsan lehet fogyni.
Ha már csokoládé, a másik ilyen példa is nagyon, mondanám, hogy szórakoztató, de azt is olyan szívesen elhinnénk, hogy van kapcsolata Nobel-díjasok és,
ja,
a,
igen, igen.
és a csokoládé és fogyasztás között.
Ez is egy ilyen kedvenc példám, hogy ez a korreláció, nem kauzáció, tehát az, hogy két dolog együtt jár, abból nem következik sem az, hogy az egyikből következik a másik, sem az, hogy a másikból következik az egyik, és mégis nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk így gondolni. Ugye úgy szól ez az állítás, hogy az étcsoki fogyasztás per fő per év, és a Nobel-díjasok száma 10 000 főre levetítve, az nagyon erőteljes korrelációban van. Tehát, ha jól emlékszem, valami 0,70 valamennyi, ahol ugye egy a maximum. És erről is készült egy ilyen álcikk, hát nem álcikk, egy rendesen megírt tudományos cikk, de hogy igazából ez is arra készült, hogy felhívja a figyelmet, hogy hát nem arról van szó, hogy egyikből következik a másik. Ezt a Franz Messerli írta, és ő így taglalja is ezeket, hogy hát, hogy ugye, hogy akkor mi lehet, hogy az étcsokoládéban lévő flavonoidok, hogy azok annyira jól hatnak az agyra, hogy akkor emiatt egy ilyen nagy hatás keletkezik, hogy akkor több Nobel-díjas lesz, vagy pont fordítva, hogy a Nobel-díjasok ugye nagyon okosak, és akkor ők tudják az étcsokinek az egészségügyi hatását, és akkor ezt így terjesztik, és akkor emiatt van a több étcsokievés, és akkor kiderül, hogy egy ilyen elképesztően banális dolog van a háttérben, tehát hogy mi az, ami kell mind a kettőhöz, tehát ahhoz, hogy egy országban így sokan legyenek étcsokit, és sok Nobel-díjas legyen, az, hogy ez az ország gazdag legyen. Tehát, hogy tulajdonképpen a pénz az ilyen mögöttes tényező, és ebből következik mind a kettő. De ugye ahhoz, hogy ez kiderüljön, itt is nagyon alaposan meg kell vizsgálni az adatokat.
Amire már utaltam az előbb, nekem elgondolkodtató volt, sosem jutott még eszembe a valószínűségszámítással összefüggésben az életbiztosítás és az életjáradék. Uh-huh. Pedig az nagyon hasznos. A másik pedig a genetika.
Engem az lepett meg nagyon, mikor például az ilyen életbiztosításoknak, életjáradékoknak után néztem. Van egy barátnőm, akivel együtt jártunk matek szakra, és ő végül biztosítási matematikus lett, úgyhogy őt kérdeztem ki alaposan, és nagyon sokat írok arról, hogy hát hogy ezek az életjáradékok ugye, hogy működnek, hogy nagyjából ugye megnézik, hogy mennyi a várható élettartamod, hogy nézik meg, hogy mennyi a várható élettartamot, hát nyilván úgy, hogy nézik a magyarországi átlagot, meg azért be kell nyújtani, én úgy tudom, valami ilyen egészségügyi, egy ilyen jelentést, hogy te így hogy állsz, és akkor ez alapján, hát van egy jóslat, hogy meddig fogsz élni, és akkor hogyan érdemes neked életjáradékot, vagy hogy adnak-e. De ez a barátnőm mondta, hogy most már ezt nem véletlenül nem csinálják, tehát most már nagyon-nagyon ritka, vagy nagyon-nagyon kevés helyen lehet, ha egyáltalán lehet olyat kötni, hogy életed végéig, mert abban azért sok a bizonytalanság, hogy te konkrétan mennyi ideig fogsz élni. Ugye leírtam annak a hölgynek az esetét, aki ugye kötött egy ilyen életjáradékos szerződést egy ügyvéddel, és nem is tudom, hogy mennyi volt akkor, 90.
Igen, uh-huh.
90 körül volt az ügyvéd, meg 50 valamennyi, valami ilyesmi, és akkor az ügyvéd úgy gondolta, hogy fú, hát nagyon-nagyon jó üzletet kapott, mert hát ez a hölgy azért biztos, nem tudom, 5 évnél tovább azért nagyon valószínűtlen, hogy fog élni, és végül ugye túlélte az ügyvédet, konkrétan 120 évig élt, és még az ügyvédnek még a gyerekei is fizették a járadékot neki egy darabig, mire megkapták. Tehát azt hiszem a lakásnak a háromszorosát fizették ki végül a hölgynek, szóval, hogy vannak ilyenek, és pontosan emiatt ez most már ritka. De nagyon érdekes, hogy az ősidőkben, mikor elkezdődtek az ilyen életjáradékok, meg életbiztosítások, ez nagyon sokáig tabunak számított, mert hogy ez így a vallásban nem fért bele, mert az, hogy neked mikor lesz vége az életednek, az Istennek a dolga, tehát nincs ilyen, hogy életbiztosítás, meg életjáradék, de mégis mikor elkezdtek ezek bejönni, egy darabig így ezt nem is vették figyelembe, tehát hogy nem volt egy ilyen valószínűségi háttere dolognak, de azért viszonylag hamar ez megjelent. Szóval szerintem is, én is nagyon-nagyon érdekesnek találtam ezt, szóval mindenhol ott vannak ezek a valószínűségek, és igen, jó erre odafigyelni.
És a genetikában is?
Hát ahhoz ugye kevésbé értek, vagy hát nem szeretek olyan helyekre menni, amiket nem ismerek annyira, de persze, tehát hozok példákat onnan. Most a legegyszerűbb, hogy az, hogy ugye életed folyamán, ugye ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy hát, hogy a gének azért sok mindent meghatároznak, sőt, egy ideig ugye az volt a mondás, hogy hát a gének azok így mindent meghatároznak, de most már ez is valamennyire egy ilyen valószínűségi dolog, hogy hát, hogy egy gén, mondjuk az, hogy hordozod egy bizonyos ráknak a génjét, hogy ez fog-e kapcsolni életed folyamán, az már egy ilyen valószínűségi dolog. És pontosan az szerint valószínűségi dolog, hogy ugye milyen környezeti faktoroknak vagy te kitéve, meg hogy hogyan élsz.
Még egy feladatot kérek tőled, uh-huh. ami neked a kedvenced, és konkrétan feladat, tehát amit szerinted jól meg lehet érteni, egy feladvány, ami benne van a könyvedben, levezeted, és azt, ha valamit, akkor ezt érdemes mindenkinek végigbogarászni. Van ilyen?
Szerintem a születésnap paradoxon. Uh-huh. Tehát ez nem egy, egyáltalán nem egy hosszú levezetés, nagyon meghökkentő, tehát én nem találkoztam eddig olyannal, aki nem ismerte mondjuk a feladványt, és ne lepődött volna meg nagyon-nagyon-nagyon. Azon ugye úgy szól a kérdés, hogy mekkora csoport kell ahhoz, hogy legalább 50% legyen a valószínűsége annak, hogy van legalább 2 ember, akinek egy napon van a születésnapja, itt csak a hónap nap számít nyilván, meg nincsenek ikrek, meg most nem foglalkozunk a szökőévekkel, és ez teljesen meg szokta döbbenteni az embereket, és most nem is mondom el, uh-huh. hogy mennyi, hanem ezt érdemes. Ez tényleg nem egy hosszú dolog, és szerintem jól meg lehet érteni.
Keszthelyi Gabriellával beszélgettünk, milyen színű a valószínű a véletlen matematikája című könyvéről, a kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, és ha kedvetek lenne a szerzővel személyesen találkozni, a könyvbemutatón ezt megtehetitek, jövő hétfőn, vagyis 15-én 6 órától várunk mindenkit egy gyönyörű épületben, a Rényi Matematikai Kutatóintézetben, a Reál Tanoda utcában, ott lesz egy igazán látványos rövid előadás, azután pedig a szerzővel beszélgetek majd mindarról, amit leírt. Találkozzunk ott. Ez az adás újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Olá Andrát hallottátok.